Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Exterde Tibor vagyok, önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Meghalt az orosz hadsereg egyik magasrangú tábornoka egy moszkvai robbantásban. Igor Kirillov tábornagy a nukleáris, biológiai és vegyi védelmi erők vezetője volt. Kijevi források szerint Ukrajna áll az altábornagy felrobbantása mögött. Az orosz szövetségi biztonsági szolgálat az éjszaka azt közölte, elfogta a merénylet elkövetőjét, egy üzbég állampolgárságú férfit, aki a moszkvai jelentés szerint beismerte, hogy az ukrán hírszerzés szervezte be. Kalapos Mihály összefoglalója.
A nyomozók szerint a robbantás kedden reggel 6 óra körül történt, amikor Igor Kirillov tábornok és sofőrje a moszkvai Riazanszki sugárút egy lakóházából távozott. Ekkor lépett működésbe a bejárat mellett parkoló elektromos robogó robbanó szerkezete, amelyet valószínűleg távolról irányítottak. A merénylet hátterében az ukrán titkosszolgálatok állnak. Bendazsevszki Antont, a posztszovjet térség szakértőjét hallják.
Az ukrán források valóban megerősítették, hogy az ukrán titkosszolgálatok, az SBU állhatnak a merénylet mögött, de hivatalos szinten aligha fogják elismerni ukrán döntéshozók, ukrán állami vezetők, hogy közük lehetett a merénylethez, mert az összes elmúlt években elkövetett ilyen orosz katonai vezetők, háborús bűnösök, a titkosszolgálati vezetők elleni merénylet közül egyet sem ismertek el.
Az ukrán titkosszolgálatoknak Igor Kirillov egy vonzó célpont volt, mert nem egy háttérember volt, mondta az Ökonomus gazdaságkutató alapítvány igazgatója.
2017 óta volt pozícióban, radiológiai vegyi fegyver, biológiai fegyver védelmi osztályának a vezetője volt. Ugye azért is érdekes az ellene szóló merénylet, mert egy nappal a merénylet előtt az ukrán hatóságok hivatalosan is őt vádolták meg, hogy köze lehetett az ukrán katonákkal szembeni vegyi fegyver bevetése. Ebben az ügyben több mint 2000 ukrán katona szerepel, akiket kórházakban ápoltak ilyen vegyi fegyver általi sebesülésekkel. Az igazság az, hogy nagyon nehéz ellenőrizni utólag, hogy ez igaz-e ez a vád vagy sem.
Bendazsevszki Anton arról is beszélt, hogy az ukránok milyen válaszcsapásra számíthatnak.
Én nem hiszem, hogy az orosz katonai arzenálban létezik olyan konkrét válasz, ami mondjuk az eszkalációt növelni, konvencionális eszközökre gondolok nyilván. A korábbi merényleteket sem követtek olyan határozott válaszok, tehát lehet egy újabb masszív rakétatámadást indítani ukrán célpontokkal szemben. De érdekes, hogy Ukrajnában az orosz titkosszolgálatok viszonylag kevés hatalommal rendelkeznek, tehát miközben az oroszok által kontrollált területeken és magában Oroszországban az ukrán hírszerzés, az ukrán titkosszolgálatok egészen aktívak, és több merényletet is hajtottak végre az elmúlt években. Ugyanezt Ukrajnában nem látjuk.
Miközben Ukrajnán kívül nagyon is aktívak az orosz titkosszolgálatok, tette hozzá a posztszovjet térség szakértője.
A szíriai lázadó erők váratlan győzelme és a hazájából való elmenekülése után napokkal megszólalt Assad volt szíriai elnök, aki azt mondta, nem akart elmenni, de evakuálták. Közben egy most felfedezett hatalmas tömegsír rendszere brutalitása újabb bizonyítéka lehet. Szvetnik Endre összefoglalója.
A Hayat Tahrir al-Sham, azaz a HTS néven ismert egykori Al-Qaida kötődésű lázadó erő előretörése közepette, december 8-án evakuálták az országból Bashar al-Assad volt szíriai elnököt. Az államfőt orosz szövetségesei ültették egy gépre a nekik átadott Khmeimim légitámaszpontról, amely akkor dróntámadás alatt állt, miközben a lázadók már Damaszkuszhoz közeledtek. Assad később Moszkvában tűnt fel, ahol hivatalos közlés szerint humanitárius okokból menedékjogot adott neki Putyin orosz elnök. Hétfőn először hallatott magáról a Telegramban, ahol nyilatkozatában azt írta, hogy soha nem terveztem, hogy lemondok és menekültként oltalmat kérek, és ezt senki nem is javasolta. De akkor mi történt? Ahogy a terrorista erők behatoltak Damaszkuszba, a latakiai bázisra mentem orosz szövetségeseinkkel egyetértésben, hogy irányítsam a hadműveleteket, írta. Ekkor azonban már a nemzetközi sajtóban köröztek azok a hírek, hogy Putyin orosz elnök többé nem akarja megvédeni a rendszerét, mert elégedetlen, amiért a szíriai kormányerők nem akarnak harcolni. Assad magyarázata szerint az orosz bázist intenzív dróntámadás érte, és úgymond nem volt más mód a távozásra, ezért a parancsnoka arra kérte Moszkvát, engedélyezzék az azonnali evakuálást Oroszországba. Ez tehát Assad verziója. A Reuters hírügynökség a múlt héten viszont több mint egy tucat szíriai kormányforrásra hivatkozva úgy állította be, hogy a környezetében úgymond senkivel sem osztotta meg menekülési terveit. Sem tanácsosai, sem illetékesei, és még családtagjai sem tudtak róla. Mindeközben egy jogvédő csoport azt állítja, hogy egy több mint 100 000 holttestet rejtő tömegsírt fedeztek fel Szíriában a fővárostól északra. A Szíriai Vészhelyzeti Akciócsoport nevű kampányszervezet vezetője Muaz Mustafa szerint a Damaszkusztól 40 kilométerre található Kutajfak közelében fedezték fel a sírokat rejtő területet, de ez csak úgymond egyike az utóbbi években talált 5 területnek. Az aktivista állítása szerint a szíriai légierő volt felelős a katonai kórházakban begyűjtött holttestekért. Ezeket ott gyűjtötték össze, miután különböző biztonsági intézményekben halálra kínozták az áldozatokat. Beszéltünk az emberekkel, akik a síroknál dolgoztak, és akik maguk is elmenekültek Szíriából, állította. Az Assad rendszer többször is tagadta, hogy emberi jogsértéseket követett volna el, és ellenségeit szélsőségeseknek nevezte. A brit székhelyű szíriai emberi jogi megfigyelő csoport szerint 60 000 embert öltek meg kormányzati fogolytelepeken a polgárháború idején. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Az 53 éves Mihail Kavelasvili személyében egy volt labdarúgót választottak meg Grúzia elnökének. Máté Réka Zsuzsannát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének tudományos munkatársát Kocsonya Zoltán kérdezte.
Első körben még több tüntetést hozhat, egyre több a köztisztviselő is mond le, illetve nem vállalja tovább a hivatását. Rendkívül forró helyzet alakult ki az országban. Másodkörben pedig egy alaposabb átgondolása lesz szüksége úgy az Európai Unió részéről, mint a georgiai kormány részéről annak, hogy hogyan folytassák a kapcsolatot.
Azon túl, hogy volt a labdarúgó Georgia új elnöke, mit érdemes még tudni Mihály Kavelasviliről?
Amit érdemes tudni az az, hogy úgy mögötte, mint a georgiai állampárt mögött egy olyan georgiai vállalkozó áll, aki vagyonának nagy részét Oroszországban szerezte. Tehát egyrészt azok a tiltakozó hangok, amelyek azt mondják, hogy úgy a georgiai állam, mint az újonnan megválasztott elnök orosz párti, azok részben valamilyen szinten legitimálhatóak. Ugyanakkor figyelembe kell azt is venni, hogy pontosan a georgiai állampárt volt az, amelyik általa elfogadtatott új alkotmányba beíratta azt, hogy az ország csatlakozni fog valamikor az Európai Unióhoz. Amikor lehetőség adódott, élt a lehetőséggel, és nem az a georgiai állampárt volt az, amelyik felfüggesztette a csatlakozási folyamatokat, hanem a bizottság volt az, amelyik az első lépést megtette ebben az irányban egy átláthatósági törvény miatt. Hogy a Georgia állampárt és a volt futballistával megválasztott elnök milyen szinten kötődik Oroszországhoz, ez egy bonyolult kérdés, és abban a térségben ez nem is ennyire meglepő. Egy másik dolog, amit érdemes tudni, az az, hogy a tüntetők nagyon nagy része pont a végzettség, a megfelelő szakképzettség hiányát kifogásolja az elnökkel kapcsolatban. Ugyanakkor azt is érdemes tudni, hogy pontosan az újonnan elfogadott alkotmány értelmében elsősorban reprezentatív, tehát szimbolikus hatáskörei köre van az elnöknek. Sokkal több hatalom kerül a miniszterelnök kezébe, és ez is aggodalmat okoz a lakosság egy részében.
Ha nagyon leegyszerűsítjük a kérdést, akkor azért Georgia számára most az a választás, hogy Oroszország, vagy az Európai Unió? Tehát, hogy Oroszországhoz, vagy az Európai Unióhoz közeledjen?
Egyes narratívákban ez így jelenik meg, én viszont ezt nem tudom ennyire egyszerűen látni. Azt érdemes tudni, hogy Georgia esete az nem hasonlítható mondjuk Ukrajna helyzetére. Már csak azért sem, mert 1992 óta Georgiának háromszor volt fegyveres konfliktusa közvetve vagy közvetetten Oroszországgal. Ezekből a legutóbbi 2008-ban volt, és több mint 400 halottja volt a kevesebb mint 4 millió lakosságú Georgiának. Hogyha 92 óta háromszor gyakorlatilag összecsaptak az orosz fegyveres erőkkel, közvetlenül vagy közvetlenül, és mindig területi veszteség, több száz halott, több százezer menekült lett a vége, és Georgia gyakorlatilag soha nem nyert, akkor én nem látom ezt annyira egyszerűnek, hogy vagy Oroszországhoz, vagy az Európai Unióhoz tartozhat. Georgiának a hadereje az összesen 30 ezer fő körül számolható meg. Hogyan állhat szembe Oroszországgal egyedül NATO tagság nélkül? Oroszország meg mikor fogná elfogadni, hogy Georgia NATO tag legyen? Soha. Nem látom azt, hogy valódi lehetőségnek, hogy választhat az Európai Unió, vagy az Oroszország befolyása között. Én pont ezért gondolom azt, hogy az Európai Unió részéről nagyon nagy hiba volt így tárgyalni és így kezelni ezt a helyzetet, és nem figyelembe venni a rendkívül törékeny helyzetét ennek az országnak.
Máté Réka Zsuzsannát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének tudományos munkatársát hallották. Albánia felkészültsége az Európai Uniós tagságra nem lehet kérdéses, mivel az ország megbízható NATO szövetséges, illetve az ENSZ biztonsági tanácsában is elismerésre méltó munkát végzett, hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter kedden Brüsszelben, ahol Albánia csatlakozási tárgyalásairól számolt be. Szabó Gergő összeállítása.
Az Európai Unió a csatlakozási tárgyalások újabb fejezet csoportját nyitotta meg Albániával, két hónapon belül immár a másodikat, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Brüsszelben.
Mivel Albánia remekül teljesített az elmúlt időszakban, ezért helyes döntés, hogy a hatodik tárgyalási fejezet csoportot is megnyitottuk. Ez a hatodik tárgyalási fejezet csoport a külkapcsolatokról és a biztonságpolitikáról szól. Albánia felkészültsége ezen a téren nem lehet kérdés, hiszen Albánia a NATO-ban megbízható szövetségesünk, és az ENSZ biztonsági tanácsában is elismerése méltó teljesítményt nyújtott. Albánia erősíteni tudja az Európai Uniót, az albán gazdaság hatalmas fejlődésében keresztül az elmúlt években. Erről mindazok a magyar vállalatok, amelyek piacvezető pozícióba kerültek Albániában, hosszasan tudnának mesélni.
Szijjártó Péter kiemelte, hogy a nyugat-balkáni államok számára nagyon fontos az Európai Uniós integráció felgyorsítása.
És tisztában vagyunk annak jelentőségével is, hogy milyen fontos az, hogy a Nyugat-Balkánon stabilitás, béke, nyugalom és fejlődés legyen. A nyugat-balkáni országok immáron átlagban több mint 15 éve várakoznak a tagságra. Ez egy elfogadhatatlanul hosszú idő. Ez egy sokáig halogatott folyamat volt az elmúlt időszakban. Ezért mi azt a célt tűztük ki magunk elé 6 hónappal ezelőtt, hogy rángassuk ki a sárból a nyugat-balkáni irányú bővítés szekerét. Ma az Európai Uniónak új erőre, frissességre, új energiára, lendületre, ambíciókra van szüksége, és mindezeket a Nyugat-Balkán országaitól meg is kapjuk, így ma már az Európai Uniónak legalább akkora érdeke fűződik a nyugat-balkáni országok csatlakozásához, mint amekkora érdeke fűződik a nyugat-balkáni országoknak az EU-tagsághoz.
A miniszter kiemelte, hogy hazánk még jól emlékszik arra, hogy milyen bonyolult folyamat az EU csatlakozás, ezért a magyar és az albán kormány nemrég megállapodást írt alá arról, hogy 50 albán köztisztviselőt a Magyar Diplomáciai Akadémián fognak tovább képezni.
A biztonsági intézkedések szigorításával készülnek Németországban a karácsonyi ünnepekre, különös figyelmet fordítva a karácsonyi vásárokra. A kormány iszlamista támadásoktól tart. Egy iraki menedékkérőt már le is tartóztattak, mert merényletet tervezett Augsburg városában, mondta Dóca Edit, a Migráció Kutatóintézet elemzője. A riporter Zsámboki Zsolt.
Németországban most elsősorban, mint hogy azt az elmúlt éveket is jellemezte, elsősorban a szélsőséges iszlamista támadásoktól tartanak. Én azt gondolom egyébként, hogy Németország alapvetően tanult a korábbi évek támadásaiból, és tulajdonképpen ezeket követték a szigorú intézkedések.
Hol vannak a legnagyobb vagy a legszigorúbb intézkedések, vagy ezek egészen elérnek a kisebb településekig is?
Jellemzően azért azt mondhatni, hogy ezek elérnek a kisebb településekre is, de értelemszerűen a nagyobb városok városokban, például Berlinben, vagy akár Stuttgartban, Kölnben azért sokkal fokozottabb ellenőrzésekre és intézkedésekre lehet számítani.
Mik ezek az intézkedések? Egyébként Magyarországon is látni, például betontömböket raknak ki, vagy sűrűbben járőröznek, vagy több rendőr van az utcákon?
Így az intézkedések kapcsán egy kicsikét visszautalnék az egyik legsúlyosabb terrortámadásra Németországban. Ez a 2016-os volt, amikor december 19-én egy 24 éves tunéziai férfi teherautóval a tömegbe hajtott a berlini karácsonyi vásáron, ekkor 12 ember vesztette életét. A támadás egyik következménye az volt, hogy számos német városban kezdtek el védőintézkedéseket bevezetni. Ezek célja, hogy megakadályozzák a járművek behajtását. Ez magába foglalja például betonakadályok, valamint vastölöpök kihelyezését a vásárok környékén, azóta pedig szinte általánossá váltak a nagyobb rendezvények és karácsonyi vásárok esetében a biztonság növelése. Most kiemelnék még egy másik hasonló intézkedést is. A Nancy Faeser német szövetségi belügyminiszter már november közepén felhívta a figyelmet arra, hogy az augusztus 23-ai Solingeni késes támadás követően bevezették a késhasználati tilalmat. A rendelkezés értelmében a kormány betiltotta a kések viselését, többek közt a vásárokon és piacokon, beleértve a karácsonyi vásárokat is. Ennek megszegése akár 10 000 eurós pénzbírságot vonhat maga után. A gyakorlatban egyébként ez úgy néz ki, hogy már a bejáratnál ellenőrzik a látogatókat, a rendőrök pedig át is kutathatják a táskákat akár a bejáratnál, de akár szórópróbaszerűen a rendezvényeken is.
Már a közelmúltban, illetve a napokban lekapcsoltak iszlám szélsőségeseket. Mekkorának ítélik a fenyegetettséget a hatóságok Németországban?
Én azt gondolom, hogy azért az, hogy a Hamász 2023. október 7-én Izrael ellen terrortámadást indított, az Európában is eléggé kihatott a biztonsági helyzetre. Tehát az izraeli offenzíva megindulása után sorra tartották a palesztinokkal szolidaritás vállaló tüntetéseket a nagyvárosokban, és nem ritkán a megmozdulásokon még a radikális szervezetek zászlói is előkerültek. Az egyik ilyen legnagyobb megmozdulás egyébként még májusban Hamburgban volt, akkor a Muslim Interaktív nevű szervezet szervezett egy tüntetést, és a résztvevők egy iszlám kalifátus megalakítását követelték. Ugye a transzparenseken a kalifát is dilőzünk feliratot lehetett olvasni, ami azt jelenti, hogy a kalifátus a megoldás. Tehát én azért így ezekből én azt gondolom, hogy a német hatóságok azok rendkívül éberek, és fokozottan figyelnek arra, hogy megakadályozzák az esetleges támadásokat. De egyébként már tavaly is már lehetett arról olvasni, hogy például Szentestét megelőző napon, tehát azt hiszem az egy szombati nap volt, akkor például már a kölni dómot is átkutatták, mert kaptak értesüléseket arról, hogy esetleg egy támadást fognak végrehajtani.
Dóca Editet, a Migrációkutató Intézet elemzőjét hallották. Giorgia Meloni bejelentette, hogy lemond az európai konzervatívok és reformerek elnöki tisztéről. Az olasz politikus az elnöki tisztségre, Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnök jelölését támogatja. Szomráki Béla Olaszország szakértő újságíró szerint az olasz kormányfő az olasz belpolitikai kérdések rendezése mellett komolyan fontolgatja, hogy az Európai Unió meghatározó politikusa legyen. Szabó Gergő interjúja.
Én ebben egy olyan jelenséget látok, hogy rugalmasan próbál elszakadni attól a parlamenti frakciótól, illetve attól a pártól, európai pártól, amelynek egyik alapítója, de amely az ukrajnai események kapcsán, persze most el lehet mondani az orosz agresszió, stb., de nevezzük ukrajna eseményeknek, mert a dolog nagyon sokrétű. Előbb-utóbb rájött arra, hogy az Európai Parlamentben is folyamatosan hangoztatott, már oroszfóbiának tűnő magatartás, ez nem eléggé gyümölcsöző. Egy kicsit úgy vélem, hogy túltolta a biciklit akkor, amikor 2 évvel ezelőtt Bucsában túljátszotta a megrendültség szerepét, ez rögtön meglátszott a hazai támogatásának a csökkenésében is, most nagyjából helyreállt, tehát olyan 27-28%-on áll. Azt is tapasztalnia kellett, hogy ha nem tud leszakadni ettől a csoporttól legalább szimbolikusan, akkor nem tudja valóban megvalósítani azokat a terveket, amelyek szintén szerepelnek az ő agendájában. Mire gondolok? Ezt a bejelentést ezt tegnap tette az Atreuson, ami a saját maga által alapított olasz testvérek rendezvénye, ahol azért is elmondta, hogy lépésváltásra van szükség az Európai Unióban. Közben ezzel párhuzamosan most már napok óta megpróbálják felépíteni Melonit úgy, mint aki valójában a Mrs. Európa, tehát ne Mr. Európa, ne Orbán legyen, hanem Meloni. Eddig 50 vagy 60 cikk jelent meg a nagyobb és a kisebb lapokban.
Akkor tulajdonképpen valósak azok az elemzői megnyilatkozások, hogy Európa vezető politikusa szeretne lenni, annak tudatában, hogy hát Franciaországban Emmanuel Macron és Németországban Olaf Scholz is nagyon meggyengült, és láthat esélyt az olasz miniszterelnök arra, hogy ő legyen Európa akár első számú politikusa, vezetője?
Ezt nem tudom, hogy lát-e rá esélyt, erre esély van, mert kívülről is segítik őt, de nem hiszem, hogy Madame Európa akarna lenni. Ő ugyanazt szeretné, amit mi is szeretnénk, Európát megváltoztatni, csak ő óvatosabban lavírozik. Ez a lépésváltásnak a szükségességét, ezt úgy próbálja elérni, hogy egyben megerősíti a közben meggyengült olasz és német jelenlét mellett az olasz jelenlétet. Nyár óta azt hangoztatja, hogy Olaszországnak vissza kell térnie az Európai Unió meghatározó hatalmai közé. Igazából taktikai hibát akkor követett el, amikor ő is oda akart ülni a főasztalhoz, ahelyett, hogy maga mellé ültette volna a másik két nagyobbat, de úgy látszik, hogy most rájött erre, és most igazából a saját asztalához akarja húzni a többit, és ebben mondom, a fősodratú média és politikusok is támogatják abban, hogy valójában Olaszországot is visszaemelje, és hogy tudtukon kívül, mert hiszen általában az ilyenfajta politikusok, mint az Európai Unió vezetői, akik azért talán sokat nem tekintenek előre, azok nem tudják, hogy valahol valamilyen módon Meloni megerősítésével, egy erőteljes kifejezést használva a saját politikai sírjukat ássák meg. Tehát az is igaz persze, hogy meg akarja erősíteni a pozíciát Olaszországban is. Fő célkitűzése Olaszország, az olasz intézményrendszer megreformálása, és ezen belül is minden reformok anyjának nevezi a premierátus megerősítését, vagyis azt, hogy az olasz alkotmányba bele kell foglalni, azt, hogy a miniszterelnököt választják meg az olaszok, és ha a miniszterelnököt megválasztják, akkor a miniszterelnök az, aki mindenért felel. De ezzel tulajdonképpen az a célja, hogy megelőzze azt, ami Olaszországban közel egy évszázada mondhatjuk, abszolút jellemző volt, de mindesetre kb. 7 évtizede, szinte évente fordult elő, vagy két évente, néha három évente fordult elő kormányválság, előrehozott választás, bizonytalanság, gazdasági visszaesés. Ennek lehetne véget vetni szerinte azzal, hogy a miniszterelnököt természetesen bizonyos párt javaslatára megválasztja a nép közvetlenül, tehát nem a parlament és nem a köztársasági elnök, hanem a nép választja meg. Ezt nagyon ellenzik, ezt a tervet az ellenzéki oldalon, mert úgy gondolják, hogy így módon nem tudják a továbbiakban manipulálni a választási eredményeket az utóbbi időben mindig furcsa módon baloldali ihletettségű államelnökök segítségével. Ezért ezt az elképzelést abból rögtön támadják, mindesetre Giorgia Meloni erre is koncentrál, meg arra is, hogy ne csak Olaszországot, de az Európai Unió felállását, architektúráját is megpróbálja megváltoztatni, és ebben azért van egy elég erőteljes szövetséges. Ráadásul nem szabad elfelejteni azt sem, hogy erre a bejelentésre Donald Trump hatalomra kerülésének ígérete után került sor. Az ígéret alatt azt értem, hogy január 20-án csak be fogják iktatni az elnököt, tehát egy új politikát kell követnie, le kell szakadnia gyakorlatilag az eddigi tevékenységének vagy ihletettségének legnagyobb részéről.
Szomráki Béla, Olaszország szakértőt, újságírót hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Köszönöm a figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.